részecske gyorsítókkal az ősrobbanás nyomában. Csanád Máté előadása.
Köszöntök mindenkit, Csanád Máté vagyok, és az előadásom címében két kulcsszó van, a részecske gyorsítók és az ősrobbanás. Nagyon röviden hadd végezzek egy kis közvénykutatást, hogy mégis milyen mélységben lesz érdemes belemennem itt a dolgokba. Hadd kérjem meg, hogy tegye fel a kezét, aki már hallott az ősrobbanásról. Nagyszerű, hát akkor ez kiváló. És azt kérdezzem meg, hogy ki hallott már a kvarkokról? Jó, nagyszerű. Akkor el is kezdem. Ez ismerős lesz. Minden bizonnyal tudjuk, hogy az anyag atomokból áll. Ezt nyilván mindannyian tanultátok fizika órán. Az atomok pedig egy atommagból és elektronokból állnak. Ezt régóta szintén jól ismerjük. Az atommag szerkezetét már kevésbé régóta. Amit viszont alig-alig ismerünk, az az, hogy a proton és a neutron, amik az atommagot alkotják, azok miért viselkednek úgy, ahogy, és hogy működnek azok a természeti rendszerek, amik ilyen kicsi méretskálán mozognak. És hadd mondjam el, hogy én tulajdonképpen részben ezért mentem fizikusnak, és ezért mentem egyáltalán ilyen természettudományos irányba, mert egy óriási kíváncsiság volt bennem, az irányában, hogy hogyan működik a világ. És ennek a két véglete, hogy hogyan működik az atommag, az atommagon belüli részecskék és az azon belüli részecskék, és a másik pedig, hogy hogyan működik a világegyetem. És ezt a kettőt kapcsolja össze az a kutatási terület, amivel foglalkozunk. A legnagyobb kérdésünk, és ezt egy picit részletesebben megpróbálom elmagyarázni, hogy értsétek, hogy miről van szó, hogy az atommagot alkotó proton és neutron az úgynevezett kvarkokból áll. Ki már hallott róla, az tudja, hogy ez így van. Ezek a kvarkok úgy gondoljuk, hogy elemi részecskék, de ilyenekkel nem lehet találkozni. Úgyhogy ez félig meddig egy ilyen hipotetikus dolog csak, nem látott soha senki kvarkokat. És ez a kutatási területnek az egyik fontos iránya, hogy ezeket az elméleteket megpróbáljuk igazolni. Egy picit most több oldalról megpróbálom megközelíteni ezt a dolgot. A világot a kölcsönhatások és az őket közvetítő hatások irányítják. Négy fontos kölcsönhatás van. Az egyiket, a gravitációt mindannyian nagyon jól ismerjük, mindennapi életünknek talán ez a leginkább része. A másik nagyon jól ismert kölcsönhatás az elektromágneses kölcsönhatás. Ez legalább annyira része mindennapjainknak, hiszen ez irányítja a molekulákat, és a molekulákon keresztül minden anyag létét. Az, hogy ezt a papírt ketté tudom-e tépni, és ha igen, mennyire, milyen erőt kell kifejtenem azt, hogy ez az asztal mekkora súlyt bír ki, ezt mind a molekulákat összekötő erők, az elektromágneses kölcsönhatás befolyásolja. Nem beszélve arról, hogy a telefon, a számítógép mind-mind az elektromágneses kölcsönhatás ismeretének következménye. És akkor van két kölcsönhatás, amiről kevesebb ismeretünk van. Az úgynevezett gyenge kölcsönhatás, ami a rádióaktivitásért felel, itt egy ilyen rádióaktivitás jel szerepel. Ez a kölcsönhatás hozza létre a rádióaktivitás. Relatíve jól ismerjük, a legkevésbé ismert kölcsönhatás, ez a negyedik, az úgynevezett erős kölcsönhatás. Ez az, ami összetartja az atommagot, ez az, ami összetartja a protonokat és a neutronokat is, de nagyon-nagyon keveset tudunk róla. A jelentősége abban áll, hogy például nem elhanyagolható módon a nap működését, az, hogy miért világít a nap, az tulajdonképpen az erős kölcsönhatáson keresztül lehet megérteni. Miután erről a másik háromról elég sokat tudunk, ezért a kutatások fókuszában ez az erős kölcsönhatás áll, és én is Erről fog beszélni, próbálok azért nem részletekbe menni, csak úgy, hogy lehessen mindent érteni. Itt hadd mutassam be az új periódusos rendszert. Tudjuk, hogy az atomokat, az elemeket ilyen periódusos rendszerbe lehet rendezni, aminek valamiféle logikája van, az egymás alatt lévő elemek hasonlóan viselkednek, megmagyarázza, hogy miért az a bizonyos néhány elem alkotja a szerves molekulákat. Azonban az atomok felbonthatóak protonra, neutronra és elektronokra. Ezt a bontást tovább lehet folytatni, és hogyha felbontjuk a kvarkoknak nevezett részecskékig a minden anyagot, akkor egy ilyen kis egyszerű táblázatig jutunk, ahol többféle részecske van, vannak ezek a bizonyos kvarkok, ők alkotják a protont és a neutront. Többféle is van belőlük, nincs jelentőség ennek jelen pillanatban, és akkor van egy másik fele ennek a kis táblázatnak, ahol pedig az elektron szerepel. Az elektronnak is van még öt testvére, akik nagyon hasonlóak hozzá. A mi világunkat ez a két kvark és ez az elektron alkotja. Csak azért mutatom be, hogy lássátok, hogy ennek ezt hogyan lehet elhelyezni. És akkor itt felrajzoltam azt, hogy melyik részecske milyen kölcsönhatásban vesz részt, az erős, elektromágneses és gyenge kölcsönhatások. És ezt hívjuk úgy, hogy a részecskék standard modellje. Tulajdonképpen rendkívül jól meg lehet magyarázni vele a világban tapasztalható jelenségeknek jelentős részét, azonban nem pontosan értjük minden aspektusát, és különösképpen ezt az erős kölcsönhatást, ami a kvarkokat szabályozza, ami a köztük lévő hatásokat leírja. Még csak nagyon röviden annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy a fotonról mindenki hallott talán, a fénynek a részecskéi a fotonok. Azt mondjuk, hogy ők ennek az elektromágneses kölcsönhatásnak az úgymond a közvetítő részecskéi, szóval, hogyha egy elektron és egy proton találkozik, akkor köztük valahogy ez a foton csinálja azt, hogy összeragasztja őket. És az erős kölcsönhatásnál is van egy ilyen részecske, ezt pedig úgy hívjuk, hogy gluon. A glue angol szóból. Jó? Ez csak azért, mert ez még lehet, hogy előkerülnek ezek a szavak, hogy quark és gluon. Erről talán az utolsó dologra, amit ezzel kapcsolatban említek, olvashattatok különböző hírportálokon, a médiában is, hogy elindult az LHC-nak nevezett gyorsító a CERN-ben, Svájc és Franciaország határán, amelynek a fő célja az ennek a Higgs bozonnak nevezett részecskének a keresése. Erről nem fogok beszélni, de ennek az a nagy jelentősége, hogy ezt a bizonyos standard modellt, ezt nagyon jól elfogadjuk, és ismerjük, és részben ismerjük, és használjuk, de ezt a bizonyos részecskét még senki nem találta meg, úgyhogy óriási kutatások, óriási anyagi összegeket is fordítanak arra, óriási kutatásokat végeznek, hogy megtalálják ezt a részecskét, vagy létrehozzanak legalább egy ilyen részecskét, mert hogyha ez a részecske nem létezik, akkor alapjaiban dőlnek össze az elméleteink. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy létezik. Most azonban nem erről fogok beszélni, hanem a kvarkok közötti kölcsönhatásról és arról, hogy az ősrobbanással milyennek az egésznek a kapcsolata. És azért, hogy egy picit lehessen érteni, hogy miről van szó, még egy ilyen röviden próbálom felvázolni néhány alapvető tulajdonságát ennek a kölcsönhatásnak. Ahogy már korábban mondtam, ezeket a kvarkokat nem lehet kiszedni a protonból és a neutronból. Azt jól tudjuk, hogy az atommagok pont a radioaktivitás és a magasodás következtében szét tudnak esni darabokra, mindenféle átalakulás történhet velük, de a kvarkokat, azokat nem lehet kiszedni a protonból és a neutronból. A kvarkok csak úgy léteznek, hogy három darab van bezárva egy részecskébe, vagy két darab van bezárva egy részecskébe, csak ilyen konfigurációban találkozunk velük. Azért nem lehet őket kiszabadítani, mert meg lehet csinálni, hogy most ezt persze képletesen kell érteni, hogy megfogom az egyiket, és megpróbálom kihúzni. Megpróbálom kihúzni a protonból, hát ha ezzel létrehozok egy ilyen szabad részecskét, de ez nem fog soha megtörténni, mert hogyha itt két kvarkot rajzoltam, ha elkezdem őket távolítani, akkor az történik, hogy a távolításba fektetett energia, az létrehoz egyszer csak két újabb részecskét, és ezek újra be lesznek zárva. Tehát valahogy emiatt nem lehet kiszabadítani őket. És ennek, hogy általában be vannak zárva ilyen részecskékbe a kvarkok, az ellentéte az úgynevezett, az úgy hívják, hogy aszimptotikus szabadság, amit azért emelt ki, mert 2004-ben ezért kaptak Nobel-díjat, hogy az a várakozás, hogy óriási hőmérsékleteken, megdöbbentően magas hőmérsékleteken meg lehet olvasztani, úgymond, a protonok és a neutronok, tehát az atommag anyagát is. És az, amivel foglalkozunk, hogy megpróbálunk akkora hőmérsékletet létrehozni, ahol megolvad ez az anyag, és egy teljesen új, úgymond fázisba kerül, ahol teljesen új viselkedéseket tapasztalhatunk. És ezt össze lehet kapcsolni az ősrobbanással, aminek a történetét röviden felvázolom ezen az ábrán. Elmondom, hogy mi van itt. Ez az univerzumot jelenti ez a furcsa alakzat. Itt ebben a pontban történt az ősrobbanás, és utána az univerzum elkezdett tágulni. Jelen pillanatban itt vagyunk, ennek az ábrának az alján. Hogy néz ki ma a világegyetem? Csillagokból áll, a csillagok galaxisokat alkotnak, a galaxisok galaxis halmazokat alkotnak, azok szuperhalmazokat alkotnak, és mindenféle érdekes struktúra van, de az egésznek az alapja az, hogy csillagokkal van tele a világegyetem. Egy ilyen csillag a mi napunk is, és rengeteg ehhez hasonló van még. Ahogy megpróbálunk visszamenni az időben, egy csomó információt nyerhetünk. Először is eléggé biztosak vagyunk benne, hogyha visszamegyünk addig a pontig, ahol a világegyetem 1 milliárd éves volt. Most 14 milliárd éves a világegyetem, 13,7 konkrétabban. Hogyha visszamegyünk arra az időre, amikor 1 milliárd éves volt, akkor eljutunk arra a pontra, ahol a csillagok létrejöttek. Azelőtt nem voltak csillagok, csak sötét felhők, sötét ködök alkották a világegyetemet. Ha még jobban visszamegyünk, addig, amikor az univerzum 300 ezer éves volt, akkor eljutunk arra a pontra, ahol a felhők sem léteztek, nem voltak ugyanis atomok, csak atommagok, vagy ionok és elektronok, mint egy plazmaszerű anyag alkotta a világegyetemet, ilyen plazmával, vagy erről is lehet különböző helyeken hallani, most túl nagy jelentősége nincsen, az a jelentő, hogy az atomok sem léteztek. És ha elkezdünk még visszafelé menni, akkor amikor a világegyetem 3 percnyi korral rendelkezett, tehát 3 perccel az ősrobbanás után, azért ezeket zárójelbe jegyzem, meg nem kell olyan borzasztó komolyan venni ezeket a dátumokat, vagy időket itt visszafelé, ezek inkább olyan becslésszerű dolgok, de azért eléggé szisztematikusan erre szoktak hivatkozni, hogy amikor a világegyetem 3 percnyi idős volt, akkor jöttek létre az atommagok. Azelőtt csak protonok és neutronok léteztek. Ezt is kitűnően ismerjük, nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy ez hogyan működött, de megpróbálunk még inkább visszamenni, akkor már a protonok és a neutronok is nem egészen úgy léteztek, ahogy ma ismerjük őket, és hogyha egy roppant rövid időtartam elé visszamegyünk, akkor azt látjuk, hogy akkor protonok és neutronok sem léteztek, hanem valamiféle ilyen ősleves uralta a világegyetemet, ami tulajdonképpen egy ilyen kvarkanyagnak mondható. Ebben azonban nem vagyunk biztosak, és a kutatások egyik fontos célja, hogy visszamenjünk az időben, és megpróbáljuk megismerni az univerzumnak ezt a korai szakaszát is. Itt egy másik példával hadd éljek. Tudjuk, hogy a víz az különböző hőmérsékleteken és különböző nyomásokon, különböző állapotokban van. Például, ezt nem rajzoltam ugyan be, de tudjuk, hogyha légköri nyomáson vagyunk, tehát itt, mint most ebben a teremben, és elkezdünk melegíteni egy jégdarabot, akkor először elolvad, aztán pedig felforr. Ezt jól tudjuk, azonban más nyomásokon picit máshogy viselkedik, aki már magas hegyeken járt, az tudja, hogy ott, vagy tudhatja, hogy a víz ott nem 100 fokon forr, hanem 80 fokon forr. Aztán azt is tudjuk, hogy nagy nyomás hatására is a jég el tud olvadni 0 fok alatt is. Egyesek szerint a korcsolyázás is emiatt működik, hogy a korcsolyázó rálép a jégre, összenyomja, attól az elolvad, és ettől tud csúszni rajta. Ezt, hogy a víz különböző hőmérsékleteken és nyomásokon hogy viselkedik, ezt úgy hívjuk, hogy a víz fázisdiagramja, hogy hol vált át az egyik fázisból a másikba, jégből vízbe, vízből gőzbe. A maganyagnak is, az atommagokat alkotó anyagnak is van egy ilyen fázisdiagramja, ahol valamiféle nyomásszerű vagy sűrűségszerű mennyiséget ábrázolunk az egyik tengelyen, és a hőmérsékletet a másik tengelyen, és elég jól fel tudjuk térképezni, legalábbis kvalitatíve, tehát nem a számok nyelvén, csak úgy a nagyjából, hogy bizonyos alacsony hőmérsékleten és alacsony nyomáson találjuk a normál anyagot. Hogyha elkezdjük emelni a hőmérsékletet, vagy a nyomást, akkor azonban elérkezünk egy ilyen fázishatárnak nevezett valamihez, amiből kilépve az anyag teljesen máshogy viselkedik. És ez az, amit mi megpróbálunk elérni, hogy a normál anyagot valahogy óriási hőmérséklet hatására ide eljuttassuk, és a maganyagnak a viselkedését nézhessük ebben a tartományban. A fázishatár 2 billió Kelvinnél van, úgy gondoljuk jelen pillanatban. A Kelvin az ugyanaz, mint a Celsius, körülbelül, itt ebből a szempontból. A nap hőmérséklete az néhány millió Celsius fok, vagy Kelvin fok, mindegy, a középpontjában. A felszíne az néhány ezer fokos. Jó? Az 1 milliónál ez még milliószor forróbb, vagy 2 milliószor. Tehát azt gondoljuk, hogy akkor tudjuk ezt elérni, hogy megolvadjon a maganyag, hogyha a hőmérsékletet a nap központi hőmérsékleténél is 1 milliószor forróbbra emeljük. Ez óriási hőmérséklet, elképzelhetetlenül magas hőmérséklet. Na, nyilván egy edényben nem lehet ilyet létrehozni, mert akkor az edény anyaga is, ugye hát az edény atom magjainak az anyaga is megolvad, de már sokkal korábban más problémák is fellépnek. És most egy hasonlattal szeretném ezt az egészet kicsit érthetőbbé tenni. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol csak jég van. Ilyen világot persze könnyű elképzelni, elég csak valamelyik távoli bolygó, valamelyik holdjára menni gondolatban, és már is egy olyan világban találjuk magunkat, ahol csak jég van. Persze azt gondoljuk, hogy nincsenek élőlények, vagy legalábbis nagyon egyszerűek csak, ha egyáltalán. Minden esetre képzeljünk el egy olyan világot, ahol létezik valami értelmes életforma, mint az ember, és azt látja, hogy csak jég van. De arra gondolnak, valahogy az elméleti kutatók azokra arra az eredményre jutnak, hogy lehet, hogy ezt a jeget, ez valahogy meg lehet olvasztani, persze senki se érte, hogy mit jelent az, hogy megolvasztani, ahogy esetleg ti is nehezen értitek, hogy mit jelent az, hogy a maganyagot megolvasztani. De azt gondolják, hogy mégiscsak valahogy meg kellene próbálni ezt a megolvasztást, és azt csinálják, hogy fognak 2 jégkockát, vagy hógolyót, vagy valamit, és óriási sebességgel egymásnak dobnak 2. És az a várakozás, hogy ennek a nagy energiának a hatására megolvad valahogy a víz, vagy ez a jég, és szétrepül. Persze, ahogy szétrepül, újra megfagy, hiszen ez az elképzelt világunk nagyon-nagyon hideg, szétrepül, újra kis jégcseppekként érkezik kifelé, és ezeknek a jégcseppeknek a különböző tulajdonságaiból próbálunk visszakövetkeztetni arra, hogy nagyon rövid időre megolvadt-e ez a jég anyag. Pontosan ezt csináljuk, próbálunk atommagokat vagy protonokat egymásnak ütköztetni, és azt gondoljuk, hogy ebből az óriási energiából, ami az összeütközésükkel létrejött, esetleg az történik, hogy megolvad ez az anyag, szétesnek a protonok és a neutronok. Jó? Egy óriási kérdés persze, hogyha úgymond megolvad, akkor folyadék vagy gáz halmazállapotba kerül, melyikhez lesz hasonlóbb. Most egy pár ilyen kis videót próbálok mutatni, hogy jobban el tudjátok képzelni, hogy miről van itt szó. Ezen, mindjárt elindítom, két atommagot ütköztetünk össze. Ezek az atommagok itt a relativitás elméletnek nevezett valami miatt ilyen laposak, de ez most szintén nem érdekes nekünk. Az érdekesebb az, hogy lássátok, hogy mondjuk hogyan képzelünk el egy ilyen ütközést. Összeütköznek, és egyszerűen itt valamiféle új dolog jön létre, ami elkezd tágulni és szétrepülni. Jó, még egyszer megmutatom, talán valamennyire hátulról is lehet látni. A két atommag összeütközik, és ahol összeütköztek, ott ilyen mindenféle új, érdekes dolgok jönnek létre, és talán ez a kvark anyagnak nevezett valami is, egy nagyon rövid időre. Még egyszer megpróbálom megmutatni, hogy miről is van itt szó. Fogjuk ezt a két valamiféle atommagot, vagy protont, és óriási energiával összeütköztetjük őket, mint a hógolyókat. És itt összeütköznek, és ennek hatására valamiféle új anyag, új részecskék esetleg létrejönnek. Utána ezek szétrepülnek, és ezt látjuk a detektorainkban, ugyanis ezt az ütközést ilyen észlelő berendezésekkel rakjuk körül, amik észlelik a kirepülő kis repeszeket, ahogy a jégcseppeket az előbb említett példában. És ez valóban egy valódi arany-arany atommag ütközés az egyik ilyen kísérletnél, és ez a sok össze-vissza vonal pedig a kirepülő részecskéket jelenti. Tehát ez történik, hogy benyomunk két eszméletlenül felgyorsított atommagot, azok ott valami kis robbanást produkálnak, és egy csomó repesz kirepül új részecskék formájában, sok ezer esetleg, ezt mutatja itt ez a kis szimulációs rajz. Itt pontosan ugyanezt fogjátok látni, itt nagyon picit halványan kékkel látszódik két ilyen atommagféle dolog, és akkor ez a nagy piros izé, ez pedig az a detektor, ami észleli a kirepülő dolgokat. És akkor, hát ez tényleg nem nagyon jól látszódik, oda bemegy középre, találkozik a két atommag, és egy csomó részecske keletkezik, és amit itt látunk, az az, hogy ezek a részecskék utána nyomot hagynak a detektorainkban. Jó? Ez két ólomatommag ütközése egy másik kísérletben. Egyéb iránt. Még egyszer megmutatom. Itt találkozik a két részecske, létrejön ez a kvarkanyag, vagy nem jön létre, de minden esetre egy csomó új részecske keletkezik, és ezek szétrepülnek. És ezeket észleljük ezekben az óriási és nagyon drága berendezésekben. Hol lehet ilyen kutatásokat végezni? Most szerintem, hogyha esetleg visszahúzzátok a függönyöket, akkor megint világosabb lesz, most már nem lesznek ilyen sötét videók. Az egyik nagyon fontos kutatási helyszín a CERN. A CERN-ről talán mindenki hallott, főleg az LHC indulása miatt, manapság sokat szerepel a médiában. Ez a svájci és a francia határon lévő Egyesült Európai Kutatóintézet. Itt egy ilyen látkép van, ahogy a falvak alatt húzódik a részecske gyorsító, ami ezeket a kísérleteket végzi. Ez itt nem nagyon látszódik, de mindesetre ez a Genfi tó, és itt pedig az Alpok, ez a nagyon magas csúcs a Mont Blanc. És itt látható egy ilyen kézi rajz, vagy hát tehát ilyen rajzon ez a részecske gyorsító, ami 100 méterrel a föld alatt található, 27 kilométer hosszú, tehát egy elég hosszú alagútról van szó, és ilyen kísérleti berendezéseket helyeztek el néhány helyen, és ott vizsgálják ezeket az ütközéseket. A részecske gyorsító fölött a falvak vannak, vagy kisebb városok, és egyszerűen csak leástak, és itt létrehozták ezt az alagutat. A másik helyszín, ahol ezekkel a kutatásokkal lehet foglalkozni, az a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumnak nevezett kutatóintézet, ahol ez a relativisztikus nehézion ütköztetőnek nevezett berendezés található. Itt ez a Long Islandnek nevezett szigete Amerikának, és itt található Manhattan, tehát ez New Yorkból indul kifelé, és egy nagyon pici kör, amit látható is, az ez a gyűrű, ugyanis ez nem leásva van a földfelszín alá, hanem ez a földfelszínen van gyakorlatilag, ezért a légi felvételeken is látszódik. Itt kinagyítva mutatom, hogy amikor azt gondolom, hogy ez az építési munkálatokkor készült ez a kép, azért ilyen, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, de mindegy is. A lényeg az az, hogy ez a másik gyorsító, ez egy picit rövidebb, egy kicsivel kisebb energiájú, ez 2000 óta működik, ellentétben a CERN-nel, ami a CERN-ben lévő LHC-val, ami most indult el, nagyjából tavaly, meg idén, főleg inkább idén, ráadásul novemberben vették föl az első ilyen ütközéseket. Az, amit itt az előbb mutattam, az, amikor be kellett húzni a függönyöket, az az ábra egy olyan ütközést mutat, amit azt hiszem, hogy november 17-én, de lehet, hogy már rosszul emlékszem, akkor vettek föl, november közepe felé, szóval vehetitek úgy, hogy ez egy nagyon friss tudományos eredmény, már eredmények annyira nem nevezhető, de minden esetre ezek a kutatások az LHC-ban is elindultak, azonban 2000 óta zajlik ez a fajta fizika ebben a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban, aminek az egyik kísérlete, a Phoenix nevű kísérlet, abban van úgynevezett ilyen intézményesített magyar részvétel, a KFKI RMKI, ami Budapesten található egy kutatóintézet, az ELTE, és ami nektek lehet, hogy érdekesebb, a Debreceni Egyetem is részt vesz benne, tehát aki a Debreceni Egyetem hallgatója, az ezekben a kutatásokban gyakorlatilag nagyon könnyen becsatlakozhat, és itt ül a második sorban, úgyhogy megemlítem Tarján Pétert is, aki pedig a Nyíregyházi Főiskolán itt a városban dolgozik, és egyébként a Debreceni Egyetem... Na, pláne, azt nem is tudtam. A Debreceni Egyetem révén vesz részt ezekben a kutatásokban. Én az ELTE-n az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozom, az atomfizikai tanszéken, de Fulbright ösztöndíj segítségével jutottam el ide. Ez, aki ilyesmi területen dolgozik, ahol óriási pénzek befektetése árán lehet csak létrehozni a berendezéseket, annak mindenképpen szükséges valahogy eljutni ezekre a helyekre, és nekem ezért különösen hasznos volt, hogy ezzel a Fulbright ösztöndíjjal kijuthattam ehhez a részecskegyorsítóhoz, és megtanulhattam, hogy hogyan működnek ezek a kutatások, többek között Péter segítségével. De azt gondolom, hogy ha valaki olyan területtel foglalkozik, ahol nem ilyen óriási részecskegyorsítók vannak, hanem egyszerű berendezések, vagy papír ceruza, vagy számítógép, ilyen olcsóban beszerezhető dolgok, annak is kivételes lehetőség egy ilyen környezetbe eljutni, mint ahogy nekem is, az csak egy része volt a tapasztalataimnak, hogy eljuthattam ehhez a részecskegyorsítóhoz. A másik nagy része az volt, hogy az ugyanazzal foglalkozó kutatóknak a legnagyobb része az egész egyszerűen fizikailag itt dolgozik. és találkozhattam azokkal az emberekkel, akiknek a nevét azt csak olvastam korábban, akiről elneveztek valami tételt, vagy egyenletet, vagy valamilyen felfedezést, és ott ültek. És még hadd mutassam meg ezt a térképet, ezt azért szoktuk mutogatni, mert érdekes sárgával vannak bejelölve azok az országok, amelyek tagjai ennek a Phoenix együttműködésnek, és azt szokták mondani, ahogy a spanyol birodalomban azt mondták, hogy az országban sosem megy le a nap, mert Dél-Amerikában és a világ minden részén voltak gyarmataik, ezt is mondhatjuk, hogy a Phoenix együttműködésben is sosem megy le a nap, mindig van egy ország, ahol éppen nappal van. Sajnos mindig van több olyan ország is, ahol éppen éjszaka van, ez az általában a konferenciák, az ilyen telefonos beszélgetések szervezését megnehezíti, valakinek mindig éjszaka kell részt venni ezeken a megbeszéléseken. Ez is mutatja, hogy különben nem kell mindig ott lenni a helyszínen. Én is most is ezeken a kutatásokon is dolgozom, de ehhez épp úgy ülhetek az ELTE-n lévő irodámban, vagy még kényelmesebb, be se kell mennem, otthonról is tudok mindezzel foglalkozni. Na most mutatok még egy pár ilyen videót vagy fotót erről a Rick gyűrűről. Itt Long Islanden, egy ilyen erdő közepén található ez a gyorsító gyűrű, de egy óriási ilyen laboratóriumi komplexum közepén található különben. És egy ilyen egész gyorsító együttes tartozik hozzá. Nem fogom részletesen elmondani, de mindenféle ilyen előgyorsítóknak nevezett berendezések vannak, beküldik a részecskéket az egyikbe, valamennyire felgyorsítják, aztán tovább megy, még jobban felgyorsítják, még jobban, míg végül beérkeznek a Rick gyűrűjébe, és ott történnek ezek az ütközések. Amit érdekességként meg lehet említeni, az az, hogy van egy ilyen előgyorsító, amit AGS-nek hívnak, és itt három Nobel-díj is született az itt végzett kutatásoknál, és hát talán lehet erre mondani, hogy így múlik el a világ dicsősége, hiszen ma már ez a gyorsító csak az előgyorsítójaként funkcionál ennek a nagyobbnak. Most erről is mutatok egy ilyen elég rossz felbontású videót, de talán lehet majd egy picit látni. Azt fogjuk látni, hogy innen egy ilyen forrásból elindulnak az atommagok. Kilövi őket nagy sebességgel, és aztán folyamatosan egyre jobban felgyorsítja őket, ez a sok előgyorsító, egy kisebb gyűrűben felgyorsulnak, aztán belemennek ebbe az AGS-nek nevezett gyűrűbe, abban még jobban felgyorsulnak, majd a végén két ágra oszolva belemennek a Ricknek a két gyűrűjébe. És ebben a gyűrűben ellentétes irányba keringenek egymással, és a két gyűrű meccés pontjain ütközések történnek. És ahogy bejönnek ide a részecskék, itt megtörténnek az ütközések, és ezeket észleljük tulajdonképpen. Most ez a videó bemutatja a többi kísérletet is, ezen nem megyek most végig, hanem inkább beszélek nagyon röviden a Rick gyorsítóról. Itt két 3,9 kilométeres gyűrű van, de egy picit rövidebb. Mármint értem, hogy nem egészen egy nagyságrenddel rövidebb, mint az LHC alagútja. Ugye tudjuk, hogy két kör, az persze egy vagy két ponton metszheti csak egymást, vagy nullán. Itt viszont 6 ponton metszik egymást, szóval nem két körről van szó, hanem egy picit más alakzatról, hanem egy kicsit ilyen hullámos jellegű körről, és ez a két alakzat 6 ponton metszi egymást, és ahol metszi egymást, ott keresztezik egymást ezek az atommagok, és ott létrejönnek az ütközések. Ezek az atommagok ilyen csomagokban közlekednek, itt van berajzolva, körülbelül 100 ilyen atomcsomag van, tehát nem egyesével, hanem ilyen nagyobb adagokban keringtetik őket, körülbelül a fénysebességnek a majdnem 100%-ával, persze sose a 100%-ával, hanem valamivel kevesebbel. Ilyen úgynevezett szupravezető mágneseket használnak, amihez roppant alacsony hőmérsékletet kell elérni, ami azért érdekes, mert egyszerre kell nagyon-nagyon hideget létrehozni ahhoz, hogy működjön az egész berendezés, és létrejön ez a sok billió fok is. Ami még érdekes, lehet, hogy a fogyasztása, az energia felhasználása ennek a gyűrűnek, az 15 megawatt, ami egy elég nagy teljesítmény, a Paksi atomerőmű 4 blokkjából egy blokknak körülbelül 500 megawatt, vagy 400-500 megawatt a teljesítménye, tehát annál azért kisebb, de ez még mindig körülbelül 100 ezer háztartásnak az energiafogyasztását teszi ki. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyobb, tehát tulajdonképpen a legnagyobb magyarországi városok fogyasztásával egyezik meg, az amennyi energia kell ennek a működtetéséhez. Aranyatommagokat ütköztetünk, gondolhatná valaki, hogy ez esetleg drága, de arra lehet jutni, hogyha kiszámolja az ember, hogy mennyi aranyatommagot fogyasztunk el, hogy 20 év alatt 1 millió grammot összesen, ami nagyon-nagyon kevés, úgyhogy ennek az ára az sokkal kisebb, mint a 15 megawatté. Mutatok egy fotót a Phoenix-nek nevezett detektorrendszerről, hogy élőben is lehessen egy ilyet látni. Itt egy picit szét van szedve, de az történik, hogy itt látszik egy picit ez a cső, ezen jönnek be az atommagok, és itt a közepén valahogy ütköznek. És itt körbe mindenféle detektorok el vannak helyezve, és azok észlelik a részecskéket. Itt a méretarány miatt érdekes, hogy látható, hogy egy ember körülbelül mekkora, tehát ez egy néhány emeletes, egy vagy két emeletes családi ház méretének felel meg. Ennek megfelelően, miután minden egyes kis darabja egy nagyon drága műszert tartalmaz, ezért roppant nagy költségen lehet csak egy ilyen berendezést megépíteni, ezért a világon nincs is sok ilyen, csak ez a RIC gyorsító kísérletei végeznek ilyen jellegű méréseket. Ezt főleg az amerikai kormány támogatásával építették meg, de más országok is hozzájárulnak. És a másik a CERN-ben lévő LHC, ami pedig tulajdonképpen az egész világ együttműködéseképpen jöhetett létre. Tehát ilyen nagy tudományos erőfeszítéseket csak úgy lehet végezni, hogyha az országok nemzetközi módon összeállnak. Itt egy ilyen háromdimenziós képet is még mutatok, megint csak itt jönnek be a részecskék, itt középen történik egy ütközés, szétrepülnek, és utána ilyen hagymahéj szerkezet jelleggel vannak elhelyezve a detektorok, mindegyik észlel valamit a részecskéből, az egyik megmondja, hogy milyen típusú részecske, a másik megmondja, hogy mennyire gyorsan megy, mindegyik valamit megmond belőle, ezért ilyen komplex berendezés egy ilyen részecske fizikai, vagy úgynevezett nehézion fizikai kísérlet. Azt, hogy a gyakorlathoz hogyan lehet kapcsolni ezeket a kutatásokat, egy nagyon fontos kérdés, és ez egy picit kisbetűvel kellett írni, mert olyan sok mindent ideírtam. A legfontosabb dolog számomra, amiért engem ez a leginkább érdekel, ez az első néhány pont, az, hogy tulajdonképpen az ősrobbanást vizsgálhatjuk ezáltal. A régészekre szokták azt mondani, hogy találnak egy kis téglát, és köré képzelik az egész várost, és tulajdonképpen itt is valami, azért egy kicsit egy ilyesmiről van szó, hogy létrehozunk egy eszméletlenül kicsi valamit, és azt gondoljuk, hogy az az egész univerzum. Tehát itt egyfajta ilyen képzelőerő is van mögötte, de tulajdonképpen nem más csinálunk, mint azt vizsgáljuk, hogy az ősrobbanás után, hogy nézett ki a világegyetem. Aztán persze ennek a másik oldala az, hogy a maganyagot megpróbáljuk megolvasztani, és valamiféle ilyen kvarkanyagot létrehozni. És tulajdonképpen az erős kölcsönhatás az, amit itt vizsgálunk. Az erős kölcsönhatás vizsgálatának történetét azt három pontban foglaltam össze. Körülbelül az 1930-as években, amikor a neutront felfedezték, akkor derült ki, hogy létezhet valami ilyesmi újabb vagy ismeretlen kölcsönhatás. 1970-ig tartott, amíg az elméleti magyarázatát sikerült nagyjából lefektetni, de ez nem azt jelenti, hogy értjük, csak azt, hogy nagy vonalakban valami elméletet mögé tudunk tenni, hogy nagyjából mi irányítja ezeket a folyamatokat. És nagyjából 1990 óta ilyen óriási részecske gyorsítókkal próbáljuk egyre behatóbban vizsgálni ezeket a jelenségeket, hogy megismerjük, hogy a világegyetemnek ez a szeglete úgymond hogyan működik. És ehhez a jeges hasonlathoz még egy másik hasonlatot is hozzá lehet tenni, az elektromosság felfedezését. Az 1700-as évek végén és az 1800-as évek elején fedezték föl végül is az elektromosságot. Persze jól tudjuk, hogy már a görögök korában is kísérleteztek ezzel, és valamiféle módon felfedezték, de azért a tényleges felfedezését azt inkább a 18. századra tesszük. Az elméleti leírását azt a 19. században sikerült megalkotni, tehát itt egy jó sok időnek el kellett telnie, de mindjárt utána létrehozták a telefont, utána nem sokkal a tévét, a számítógépet, és ma pedig mobiltelefonokat és számítógépeket tartunk a kezünkben. Látjuk, hogy ez a folyamat, ez több mint 200 évig tartott, sőt, ha a görögök korától indulunk, akkor még tovább. Ma ennek a folyamatnak a legelején tartunk, de ki tudja, hogy 200 év múlva mi lesz ennek az eredménye, milyen új technológiai újítások fognak születni ezekből a kutatásokból. Mi már valószínű akkor nem fogunk élni, de bárki tudja, de annál kíváncsibbak vagyunk. És akkor most egy picit megpróbálom, és itt már túl sok időm nincsen, de egy picit megpróbálom felvillantani azt, hogy mégis miket tudunk jelen pillanatban erről a kvarkanyagról. Ezt nagyon gyorsan, de úgy, hogy valami értelme azért legyen, próbálom elmondani, hogy elképzelünk egy proton-proton ütközést, az így néz ki, és elképzelünk egy arany-arany ütközést, az pedig így néz ki. Tulajdonképpen egy aranyatommag az is főleg protonokból, meg a hozzá nagyon hasonló neutronokból áll. Ezért amikor egy ilyen ütközést létrehozunk, akkor tulajdonképpen valahogy azt gondoljuk, hogy egy ilyen arany-arany ütközés az nem más, mint egy csomó proton-proton ütközés, mint hogyha fognánk két felállított ilyen biliárd asztalon lévő ilyen háromszöget, és ezeket a golyókat összelöknénk. Tulajdonképpen csak az egyes kis golyók ütközése lenne, és így egy arany-arany ütközés is esetleg nem más, mint egy csomó proton-proton ütközés. Ez a kérdés, hogy valóban egyszerűen csak több ez az arany-arany, tehát leírható-e úgy, mint egy csomó proton-proton ütközés. És erre, és most aki, tényleg most egy picit ilyen matematikai dolgokat fogok mondani, de talán lesz, aki nem ijed meg, vagy alszik el tőle. Azt vizsgáljuk tehát, hogy hány darab részecske keletkezik egy ilyen arany-arany ütközésben, és hány részecske keletkezik egy proton-proton ütközésben. És utána a proton-proton ütközésben keletkező részecskék számát beszorozzuk azzal, hogy hány ilyen proton-proton ütközés volt egy ilyen mag ütközésben. És hogyha tényleg az arany-arany ütközés nem más, mint egy csomó kis proton-proton ütközés, akkor ez a hányados 1 lesz. És ez az a hányados, amit vizsgálunk tulajdonképpen, ezt egy ilyen R betűvel szokták jelölni a hányados angol rövidítéséből, de ez a lényege, hogy tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy hány részecske jön ki egy ilyen ütközésből, meg egy ilyenből, és ennek a kettőnek a hányadosa megfelele annak, hogy hány ilyen proton-proton ütközés volt. Amit nem szabad elfelejtenünk, hogy nem minden ütközés tökéletesen egyforma, hogy két biliárd golyó is eltalálhatja egymást, úgyhogy csak így az oldala súrolja egymást, meg úgy is, hogy tökéletesen középen ütköznek, vannak úgynevezett periférikus ütközések, meg úgynevezett centrális ütközések is. És akkor itt behúztam ezt a vonalat, azt gondoljuk, hogy ha létrehozunk valami kvarkanyagot, akkor az ott jön létre, ahol ez a két atommag így úgymond elkaszálta egymást, ott ugyanis leszakították egymásról az ütköző részeket, mint hogy a két autó így összeütközne félig, és valahogy leszakítanák egymás elejét, hátulját, és abból az ütközésből valami új jönne létre. És akkor ezt mutatom itt, hogy vannak periférikus, meg centrális ütközések, és a létrejövő kvarkanyag, ha van ilyen, akkor az egyre nagyobb lesz. Itt csak egy nagyon pici térfogaton jön létre ilyen kvarkanyag, itt meg egyre nagyobb térfogatokon. Itt csak mutatom, ahogy a kísérletben mindez látszódik, egy ilyen periférikus ütközésben csak néhány részecske jön létre, ez is elég sok, de nem olyan nagyon sok, és ahogy egyre centrálisabb ütközéseket nézzünk, egyre több részecske jön létre. És ilyen grafikonokat nem nagyon akartam mutogatni, de úgy gondoltam, hogy ez annyira jelentős, hogy mégiscsak megmutatom, csak azért, hogy lássátok, hogy néz ki egy ilyen tudományos munka eredménye, ne csak ez a kicsit ilyen leegyszerűsített típusú magyarázat legyen. Egy ilyen tudományos eredmény így szoktunk bemutatni, hogy fogunk egy grafikont, és valaminek a függvényében ábrázolunk valamit. És ez a valami, amit ábrázolunk, ez éppen ez a hányados. Azt vizsgáljuk, hogy ez az előbb említett hányados, ez egy-e. Ha ez a hányados egy, az azt jelenti, hogy valóban a proton-proton ütközésekből felépíthető az atommag ütközés. Azonban amennyiben ez a hányados nem pontosan egy, akkor az azt jelenti, hogy valami furcsaság történik. Valami nem stimmel teljesen. És ezt mutatom, hogy úgynevezett ilyen nagy százalékban periférikus ütközésekben, ezek nagyon periférikus ütközések, ahol csak alig jön létre kvarkanyag, ott ez a bizonyos hányados, ez körülbelül egy. Deutérium arany ütközésekben, tehát egy nagyon pici és egy nagy dolog ütközéseiben is, ez a vizsgált hányados körülbelül egy. Azonban, és ez volt az első nagy felfedezés, ahogy egyre centrálisabb események felé megyünk, ez a hányados egyre inkább nem egy. És ez megdöbbentő volt, bizonyos értelemben, mert persze azért voltak, akik számítottak rá, de nagyon váratlan, hogy ez a hányados nagyon-nagyon centrális ütközésekben nagyon-nagyon nem egy. És ez tényleg egy váratlan dolog volt, amit ezzel lehet megmagyarázni. Hogy az történik, hogy létrejön ez a kvarkanyag, és ha benne keletkezik egy részecske, akkor amiatt, hogy ez a kvarkanyag annyira sűrű, hogy sűrűbb, mint bármi bárhol valaha létrejött, elnyeli ezeket a részecskéket, és nem tudnak kijönni a közegből. És azért tapasztaltunk sokkal kevesebb részecskét, mint amennyire számítottunk, mert ebben a kvarkanyagban elnyelődtek. Az, hogy ez mennyire elnyelő, az azért is érdekes, mert itt körülbelül egy ekkora térfogatról beszélünk, ami egy atommag térfogatának felel meg, hihetetlenül kicsi térfogat. El sem lehet képzelni, hogy mennyire kicsi, de egy ilyen részecskét el tud nyelni. Nem tud kijönni belőle egy ilyen részecske. Ez azért érdekes, mert ezeket a részecskéket különben egy néhány centiméteres ólomfallal mondjuk azzal lehet megállítani. Vagy néhány milliméteres fallal. Ennek a méretnek itt sokkal-sokkal kisebb verziójáról van szó. 10-15 nagyságrenddel kisebb méret is el tudja nyelni ugyanazokat a részecskéket. Tehát itt valami őrületesen sűrű és erősen kölcsönható közeget találunk. Ez volt az egyik felfedezés, hogy ez valami elképesztően sűrű dolog. A következő, és most már a végénél vagyunk, az az, hogy ez az anyag nem csak, hogy nagyon sűrű, és mindent elnyel, hanem egy ilyen úgynevezett tökéletes folyadék is. A tökéletes folyadék az azt jelenti, hogy ez a viszkozitásnak nevezett mérőszáma nagyon alacsony. Az ilyen anyagok, azok olyanok, hogyha megkevered a pohárban, akkor örökké forogni fog, vagy hát most persze kis túlzással. Ugye, hogyha fogsz egy pohár mézet és megkevered, akkor az egyáltalán nem kezd el keringeni. Ha fogsz egy pohár vizet és azt megkevered, az egy darabig forog. És akik szuperfolyékonyak, azokat megkevered és eszmetlen hosszú ideig forognak körbe-körbe. a héliumot, a nitrogént és a vizet is ilyen nagyon alacsony viszkozitású, nagyon-nagyon folyékony állapotba lehet hozni bizonyos hőmérsékleteken. Mi viszont egy olyan anyagot állítottunk elő, ami ennél még sokkal alacsonyabb ilyen úgynevezett viszkozitással rendelkezik, tehát ez valamiféle nagyon-nagyon tökéletes folyadék, nagyon-nagyon folyékony anyag. És akkor ezt már tényleg csak nagyon röviden megemlítem, hogy más indirekt jelekből is arra következtetünk, hogy ezek a kvarkok megjelentek. Ezek az indirekt jelek valamiféle ilyen skálázási tulajdonságra vonatkoznak, ezt most egy picit inkább átugrom, de az a lényeg ebből, annyit érdemes csak megérteni belőle jelen pillanatban, hogy valamiféle ilyen indirekt módon arra gondolunk, hogy tényleg lehet, hogy megjelentek a kvarkok. És a legutolsó, a 26-ból a 27. dia, az az, hogy a hőmérsékletet meg tudjuk határozni. Meg tudjuk mérni ennek az anyagnak a hőmérsékletét. Egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de mégis sikerült megtenni, méghozzá hasonló elven, ahogy a hőkamerák működnek. Hogy működik egy hőkamera? Minden hőmérséklettel rendelkező test fényt bocsát ki magából, csak esetleg nem látható fényt. Tudjuk, hogy ha nagyon-nagyon melegítünk egy vasat, ha pár ezer fokosra fölmelegítjük, akkor világítani kezd. Ezt hívjuk vörösízzásnak, majd fehérízzásnak. Ha valami eléri az 5000 fokot, akkor körülbelül fehéren világít, de ilyen hőkamerával az egyébként nem látható fénnyel sugárzó emberi testet is lehet látni. És pontosan ezzel meg lehet mérni egyébként a hőmérsékletét is, a repülőtereken szoktak ilyet alkalmazni. Itt látható egy embernek az ilyen hőkamerás képe, és itt ahol az arcát látjuk, ott körülbelül valóban ez a 36-37 fokot éri el, és látjuk, hogy a ruha a szigeteli, ott alacsonyabb a hőmérséklete, hiszen az ott a jobban a környezeti hőmérsékletet mutatja. És valóban valami hasonlót látunk itt is, ez az anyag, ahogy tágul, hűl ki, létrejön ezen a borzasztó magas hőmérsékleten, de ahogy egyre hűl, egyre más lesz, egyre kisebb lesz a hőmérséklete, és folyamatosan fotonokat, fényt sugároz ki magából, és ezt a fényt, ezt észlelni tudjuk valamelyik detektorunkkal a sok közül, és ezzel a fénnyel meghatározhatjuk, hogy mekkora a hőmérséklete. És akkor összegzésképpen mit mondhatunk, hogy mit tudunk az univerzum ős anyagáról? Mit tudunk, hogy milyen anyagból állt az ősrobbanás után a világegyetem? Azt találtuk, hogy borzasztó erősen elnyelő anyagról van szó, 10 a mínusz 15-en méteres tartományban elnyel olyan részecskéket, amit a hagyományos anyag csak milliméter vagy centiméter skálán nyel el. Hát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy atomerőműben valamiért védekezni kell a sugárzás ellen, odaraknak egy jó vastag falat, hogy biztosan elnyelje a sugárzást. Ebből az anyagból, amit persze nem lehetne odarakni, szóval ez inkább csak egy olyan példaféle, ebből egy atomnyi méretű réteg is elég lenne, az is le tudná szigetelni az összes kijövő részecskét. Ez az anyag, ez egy tökéletes folyadék, ez a bizonyos viszkozitása, a folyékonysága kisebb, mint eddig bárminek. És ez az anyag, ez forróbb, mint eddig bármi, több billió Celsius fokot vagy Kelvint elér, ami arra utal, hogy ezek a kvarkok kiolvadnak valóban a börtönükből, a nukleonokba, a protonból és a neutronból, és összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy egy tökéletes kvark folyadékot találtunk, amit az angol nyelvű szakirodalomban ez az SQGP névvel szoktak említeni, ami az, hogy Strongly Interacting Quark Gluon Plasma, ezt magyarul mondva, tehát erősen kölcsönható quark gluon plazma. Ezt a hírt 2010-ben a sajtó nagymértékben átvette Magyarországon is, több magyar hírportálon lehetett olvasni erről. Egyébként ez a 2010-es eredmény, a 2005-ös eredmény, ami az volt, hogy ez egy nagyon erősen elnyelő folyadék, az 2005-ben az Amerikai Fizikai Társulat szerint az év legfontosabb felfedezése volt, tehát itt világviszonylatban igen elismert kutatásokról van szó. A 2010-es felfedezés, ami erre a hőmérsékletre vonatkozott, azt rengeteg nagynevű amerikai újság is közölte, és hát ezért mi is hálásak vagyunk a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottságnak, hogy részben ők tették lehetővé nekünk, hogy kijussunk ehhez a gyorsítóhoz, és részt vehessünk ezekben a kutatásokban. Természetesen sok más forrásra is szükség volt, ehhez az Országos Tudományos Kutatási Alap és mindenféle állami szervezetek támogatják azt, hogy a magyar kutatók részt vehessenek ilyen kutatásokban, aminek azért van jelentősége, mert a jövő mérnökeit és kutatóit azt azok képzik, akik ma a tudomány élvonalában vannak, és ha ők nem ismerik a tudomány élvonalát, akkor a következő generáció is lemaradhatna. És akkor összegzésképpen azt mutatom, hogy ezt az SQGP-nek nevezett anyagot találtuk, ami egy ilyen folyadékszerű állapotban van, és szoktak egy ilyen hasonlatot emlegetni, hogy amikor Kolumbusz elindult Indiába, amiről persze egyesek úgy gondolják, hogy nem is így volt, de minden esetre elindult Indiát megtalálni a nyugati irányból, akkor egy teljesen mást fedezett föl Amerikát. És ma pontosan itt tartunk, voltak mindenféle várakozások, hogy mit fogunk találni. A legtöbb várakozás azt mondta, hogy egy ilyen gázszerű anyagot fogunk létrehozni, ezzel szemben egy erősen kölcsönható anyagot hoztunk létre, és ez pontosan ehhez Amerika felfedezéséhez hasonlítható, azonban rengeteg, amíg fel nem tárt terület, még csak a partvonal legszélét ismerjük, a kutatások java még hátra van. Köszönöm szépen!
Elhangzott Csanád Máté, részecske gyorsítókkal az ősrobbanás nyomában. Az előadás elhangzott 2010. december 10-én.